Nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Egy olyan feladatot kaptam, ami hát nem a legkönnyebbek közé tartozik. Ugyanis ha őszintén beszélünk erről a könyvről, akkor azt kell elmondanom, hogy amikor a Bibliát elkezdjük olvasni, márpedig hát valószínű, hogy többen megpróbálták, akkor Mózes harmadik könyve az a könyv, ahol az emberek leszokták tenni a Bibliát, és azt mondják, hogy hát, csalódtam. Ez a könyv, mármint a Biblia, mégsem az, amire a mai embernek szüksége van. Sok szépet el lehet mondani, hogy a Bibliáról bizonyára az első alkalommal hallottak ilyeneket, hogy bestseller még mindig, a legolvasottabb könyv a legtöbb példányszámban jelenik meg, hogy az egyetlen olyan több ezer évvel ezelőtt írott könyv, ami még mindig aktuális, és még mindig mai ember mai kérdéseire válaszol, ugye szépek ezek a dolgok, de tessenek fölnyitni Mózes harmadik könyvét, és percek alatt kiábrándulunk. Ezért olvassuk azt, hogy a bika vérét hova öntötték, és mit kentek meg vele, és hogy hol égették el a hamuját, hova vitték ki, meg ilyeneket, és részletességgel leírva azt, hogy milyen áldozatot hogy csináltak, hát mi szükségünk van erre. Először is, ha megpróbálnánk, az állatvédők rettenetesen felháborodnának, azután pedig hát rég-rég idejét múlt a kulturális szempontból, teológiai szempontból, minden szempontból. Mit keres a Bibliában ez a könyv? Miért maradt ott fent? Ha az a zsidóságnak szólt, és egy akkori rendszert, teológiai rendszert támasztott alá, akkor közünk van nekünk ehhez. Nos, hát ezért nehéz ez a feladat, mert azt a célt tűztem ki magam előtt, hogy megkedveltetem önökkel ezt a könyvet, és szeretném elérni azt, hogy amikor hazamennek, mert nem is feltételezem, hogy előtte elolvasták ezt a könyvet. Elolvasták? Ha óriási meglepetést okoz. Ki az, aki elolvasta, hogy az egész harmadik könyvet mielőtt? Ez igen, elszánt hallgatók. Húha, ez igen. De hát még mindig a kétharmaddal van egy kis dolgom, hát akkor önökkel nem lesz sok problémám ma este, de a többiekkel még lehet. De azért lehet, hogy önökkel is lesz, ugye? Mert azért attól, hogy még egyszer elolvasták, nem azt jelenti, hogy ez lesz a kedvenc olvasmányuk, amit elalvás előtt esténként fognak olvasgatni. Na most nézzünk egy kicsit komolyabban a könyvre. Egy kicsit ez a könyv olyan, mint ez az írás. Tudom, hogy sokan vannak itt pedagógusok, valaki fel el tudná olvasni esetleg fönnhangon, mert én itt hátrafele nem tudok nézni, tessék. Nem tud olvasni senki? Pedagógusok és nem tudnak olvasni? Mi az oka? Aha, igen, legkülönösebb, hogy ez nem is héber, hanem hieroglifek. De teljesen mindegy, éber vagy hieroglif, teljesen mindegy. Nos, elhiszik nekem azt, hogy ezek rendkívül értékes üzenetet hordozó írások? Elhiszik nekem ezt? Hát, ha hisznek nekem, jó. Ha nem hisznek, akkor is jó, de nem tudják ellenőrizni. Az egész hit kérdése. De attól kezdve, hogy megtanulnánk olvasni, minden megváltozna. Nem a hitre alapoznánk, hanem értenénk. Most egészen addig, amíg a Rosetta követ nem találták meg, addig a hieroglifeket a tudósok sem tudták olvasni. Teljesen érthetetlen volt, teljesen értelmetlen volt, és egy egész világ bezárult a kutatók előtt, mert ha nem tudjuk, mit tartalmaz, akkor csak találgatni lehet, de igazán nem tudunk róla semmit. Attól kezdve, hogy a Rosetta kő három nyelven tartalmazza ugyanazt a szöveget, és így egyik szót összehasonlítva a másikkal sikerült dekódolni az egyiptomi hieroglifeket, abban a pillanatban egy csodálatos, varázslatos ókori világ és ókori kultúra tárult fel a kutatók előtt, és ezen keresztül előttünk is. Azóta sok mindent tudunk Babilonról, azóta el tudjuk olvasni, hogy Nabukodonozor mit írt a téglákra, és a bibliakritikus világ Akik pont a Dániel könyve kapcsán, és pont a babiloni írások kapcsán azt mondták, hogy a Biblia az egy nagy mendemonda, mert történelmileg hiteltelen adatokat tartalmaz, rá kellett döbbenjen arra, hogy amit a Biblia leírt, az hiteles, történelmi is nagyon pontos. Mert a téglákon megtaláltuk ugyanazt, amit a Biblia ír Dániel korabeli kérdésekről. Most pontosan így vagyunk a Levitikus könyvével, Mózes harmadik könyvével. Ha úgy ránézünk, ahogy beleolvassunk, akkor azt mondjuk egy egyiptomi hieroglif. Nem értjük, és nem értjük, nem tudjuk, hogy mi a jelentőség az egész Biblia szempontjából. Azonban, ha nem sajnáljuk a fáradtságot, ha fölvesszük a szemüveget, és egy kicsit a mélyére nézünk a dolgoknak, ha megértjük ezt a könyvet, akkor egy csodálatos, szép világ tárul elénk. Akkor az egész Biblia megértésünk dimenziója megváltozik. Ahogy az Új Szövetséget megértjük, teljes mértékben megváltozik. Egy olyan más és mélyebb dimenziót ad az egész Bibliának, ami miatt én azt mondom, hogy megéri a fáradtságot, hogy keresztül vergődjük magunkat Mózes harmadik könyvén. Nos, ezek után vágjunk bele a közepébe. Milyen időszakot ölel fel ez a könyv? A kivonulás második évében, április 1 és május 20-a között, hát nem itt találjuk meg, hanem majd később látni fogjuk, hogy a hónapok nevei és számai változnak, de tulajdonképpen 50 napnyi időszakot ölel fel ez a könyv. Amikor felállították a Szent Sátrat, ez az időszaknak az egyik fele, illetve amikor elhagyták a Sinai pusztát. Ami a szerzőt illeti. Az ősgyülekezet Mózest tekinti a szerzőnek, és nincs értelme vitatkozni efelől. Tudnánk hozni elég érvet és ellenérvet, hogy talán Mózes, nem Mózes, miért Mózes, miért nem Mózes. Szoktak ezen csemegézni, mert a stílusa egy kicsit eltér, mert ez a papi hagyomány, amit összegyűjtöttek innen meg onnan. Én nem hiszem, hogy ez különösképpen izgalomba hozhatna bárkit, és érdemes ezen most vitatkozni. Én azt hiszem, elég bizonyítékunk van arra, hogy Mózest higgyük a szerzőnek, hiszen arra egészen komoly bizonyítékaink vannak, hogy az ősgyülekezet, őskeresztény gyülekezet ezt soha nem kérdőjelezte meg. A könyvnek a szerkezetét nézzük meg. Nagyon leegyszerűsítve két nagy részre oszthatjuk. Az egyik a szentséggel foglalkozik, mint Isten kívánalmával. És ezen belül megismerkedhetünk az áldozati törvényekkel, a papság törvényével, a tisztasági törvényekkel, illetve az engesztelés törvényével. A könyv második része a megszentelődésről beszél, mint ami az ember válasza. Tehát az az ember, aki elfogadja Isten részéről a szentséget, hogyan válaszol az Isten kívánalmára. Beszél a nép megszenteléséről, a papság megszenteléséről, az Isten tiszteletek, ünnepek szentségéről, a Kánaán megszenteléséről, illetve az odaszentelés és a fogadalomnak a kérdésköréről. A papok egyébként kulcs szereplői ennek a könyvnek, ami maga a pap szó, a lévita, az, aki a tórát, a tanácsot adta, akik elmondták a népnek, hogy hogyan kell élni. Egyébként a Levitikus megnevezés is innen származik, mert amikor héberről a Bibliát görögre fordították, akkor nevezték el ezt a könyvet Levitikusnak, mivel hogy a papsággal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, és a papok pedig a lévi törzséből származtak. Tehát innen a Levitikus megnevezése ennek a könyvnek. Nos, kezdjük az elsővel. Én szeretnék csupán mindössze három kulcsot adni ma este ennek a könyvnek a megértéséhez. Tehát nem lesz időnk és alkalmunk egy óra alatt minden kis részletébe elbogarászni, de három nagy kulcsot szeretnék adni, és a három nagy kulcs közül az első maga a szentség, ami az egész könyvnek a kulcsgondolata. A második kulcs az áldozatok megértése, mint egy korabeli kulturális és teológiai nyelv. És a harmadik pedig az ünnepek, az ünnepköröknek a kérdése a Levitikusban. Kezdjük mindjárt az elsővel, a szentséggel. Ha én azt mondom önöknek, hogy ez egészséges, az egészségtelen, ez ezért jó, vagy azért jó, akkor ezt értjük. Sokféle módon el tudjuk mondani, hogy mi miért jó, és mi miért rossz. De az ókori ember nem így gondolkodott. Például az egészség fogalma, az a felvilágosodás utántól származik, az ókorban hiába keressük ezt a kifejezést, ezt a szót, nem értették. Négy kifejezés volt, és ez mind a szentség fogalma köré csoportosul. Négy kifejezés, négy olyan dimenzió, amiben az ókori ember definiálni tudta a világ dolgait. Amiben rendezni tudta a környezetet, a családot, a szexuális életét, a környezeti kérdéseket, mindent. Isten, amikor kommunikálni akar az emberrel, mert az egész Biblia nem más, mint Isten próbálkozása, hogy megértessen az emberrel valami olyat, ami a megfogható világban nem érzékelhető, vagy nem úgy érzékelhető. Most Isten megpróbál ezen a nyelven beszélni, és ebben a négy fogalomban mondani el azt, amit ő fontosnak tart. A lehető legnagyobb hiba a Mózes harmadik könyvét, csak úgy az egész Bibliát, a 21. század nyelvével olvasni. Tehát, hogy amit mi értünk egy szó alatt, hogy feltétlenül azt kell érteni a 4000 évvel ezelőtt megírt, írott könyvben is. De meg kell értenünk annak a világnak a gondolkozását, szóhasználatát, fogalomrendszerét. Ahhoz, hogy rájöjjünk arra, hogy bár ezek a sémák teljesen másak, de amit ezen keresztül mondani akar, az nagyon modern és nagyon aktuális. Most melyik volt ez a négy fogalom, ami a szentség témaköréhez tartozott, és amibe mindent bele tudott helyezni Isten, ami fontos volt abban az időben? Én azt hiszem, hogy a vázlatokban ezt megkapták. Az első maga a szent fogalma, a második közönséges, a harmadik a tiszta, és a negyedik a tisztátalan. Ez a négy fogalom. Persze ennek mind-mind más héber neve van. A károli fordításban nagyon sokszor azt tetszenek látni, hogy a tisztátalant és a közönségest váltó fogalomként kezeli, illetve a szentet és a tisztát is, de egyébként héberül ez négy teljesen elkülöníthető és fel nem cserélhető fogalom. Csak a Biblia fordító nem sok különbséget látott, nem is a nyelvész dolga feltétlenül látni, a szent és a tiszta között, illetve a tiszta, a közönséges és a tisztátalan között. Nos, egészen leegyszerűsítve azt tudjuk elmondani, hogy volt ebből két olyan terület, ami az ember számára érinthetetlen volt, ami azt jelentette, ha az ember oda tévedt, ez halált jelentett, és volt két olyan terület, ami az ember számára érinthető volt. Nem mind a kettő kívánatos az ember számára, de ami érinthető, tehát ebből oda, onnan meg vissza lehetett sétálni. Nagyon egyszerűen, sematikusan elmondva. Már itt álljunk meg. Időről időre azért egy kicsit kitekintünk a 21. században. Amit Isten furcsa módon az ők nyelvükön elmondott, az ma is nagy igazság. Ez arról szól, hogy vannak határok. Attól, hogy mi azt mondjuk, hogy én szabom meg a törvényt, én azt teszem, ami nekem jó, attól még a határok léteznek. Hogyha egy folyónak a határát átszabjuk a medrét, abból tetszenek tudni, hogy itt Észak-Kelet Magyarországon mi minden probléma történik. Megtehetjük, megvan a szabadságunk hozzá, De ha átlépünk bizonyos határokat, a következményekkel számolnunk kell. És Isten azt mondta el, ezen az ókori nyelven az akkori embernek, hogy vannak olyan területek, amelyek az ember számára érinthetetlenek, ha bizonyos erkölcsi határokat átlép. Bizonyos közösségi, vagy környezetvédelmi, vagy higiéniai határokat mondanánk ezt ma, nyilván ezek mai fogalmak is nem akkoriak, annak nagyon, de nagyon súlyos következményei vannak. Isten ezt így mondta el, és az akkori ember megértette. A mai ember már, akár ezt, akár ahogy ma elmondjuk, sokkal nehezebben érti. Mert a szabadságot úgy értelmezzük, hogy én szabadon átmehetek, ide vagy, oda vagy, amoda, bárhova, igen, ma is megtehetjük. De a következmények ma is éppen olyan súlyosak, mint ahogy akkor volt. Nézzük meg egy kicsit közelebbről ezt a négy fogalmat, nagyon gyorsan. Az első ilyen fogalom a szent. Szent mi az, hogy szent? Elkülönített. Maga a szó jelentése. Amit elkülönítünk. Tehát ha van egy olyan ruhánk, mondjuk, ahova csak, amivel csak színházba megyünk el, akkor én ezt ezen a nyelven mondom el, akkor azt mondom, hogy a szent ruha. Miért szent ruha? Mert egy célra félretett. Amit félretettem valami, az szent. Tehát nem a tökéletesség, a szentség, mint ahogy ma teológiailag próbáljuk keverni a dolgokat. Szent az, ami valamire félretett és elkülönített. És azt mondja, hogy vannak szent dolgok, amit önmaga számára félretett. Amit az ember nem léphet át. Ide tartozott például a hadizsákmány, néha Isten azt mondta, hogy ez most, amit itt zsákmányoltok, ez Istennek félretett szent ajándék, és néha ezzel próbára tette a katonákat, az ő hűségüket, és próbálta az emberi kapzsiságot valamilyen módon fékezni. Hogy volt 10 város, amit el kellett foglalni, és azt mondta, hogy akkor kezdjük most azzal, Jerikó, az első város, én a kezetekbe adom, leomlanak a falak, rendben van, de amit ott találtok, az kádos, szent, menjetek hozzá. De mégis volt valaki, aki hozzányúlt, volt is következménye, következő csatát elveszítették. Vagy pedig az egészen égő áldozat, amit teljesen elégettek, visszatérünk az áldozatoknál. Vagy a 10 parancsolat rendelkezései. A 10 erkölcsi alapelv. Isten ebben nem adott szabadságot, hogy kikísérletezze minden ember, minden család, hogy vajon jó-e a lopás, vagy nem jó. A gyilkosság az jó, vagy nem jó. A paráznaság az jó, vagy nem jó. Azt mondta, hogy ez a norma, ez az erkölcsi norma, és ez az ember erkölcs életének a határa. Aki ezt átlépi, annak azonnali következménye volt. Aki ide ebbe tévedt, ebbe a körbe tévedt, az innen nem jöhetett vissza. Tehát ez abban az időben halált jelentett. Nézzük a következőt. A közönséges, héberül hol. A kultikus törvények áthágásával, vagy betegségek esetén kerültek ebbe a körbe. Például halott érintése, poklosság, menstruáció, stb. Tehát ezek kultikus tisztátalanságot okoztak. Ma azt mondanánk, hogy bizonyos higiéniai törvényeknek, vagy higiéniai helyzeteknek a kezelésére adta Isten. Tessenek csak elképzelni, hogy milyen nehéz lett volna elmagyarázni abban az időben, tehát azért plusz 40 fok nappali hőmérséklet esetén elmagyarázni, akár mondjuk egy menstruációs helyzetben azt, hogy mindenféle segédeszköz nélkül, hogy ez milyen fertőző. És hogy ebben az állapotban valaki megfertőzheti a családját. Mert hogy vannak kórokozók. Vannak baktériumok, és vannak vírusok. És azok cseppfertőzéssel terjednek. És hogy a csecsemőt meg lehet fertőzni, a gyereket meg lehet fertőzni, gyengébb immunrendszerűt meg lehetne fertőzni. Hát mikor találtuk mi fel ezeket? Hát Pasteur. Mikor ért Pasteur? 1800-as évek végén, 1900 valahányban hozta az elméletét, hogy a baktériumok felfedezésével, és hol vagyunk mi? Krisztus előtt, 2,5-3 ezer évvel ezelőtt. Hogy lehetett, önök hogy mondták volna el másként? Mint azt, hogy aki ilyen állapotban van, vagy halottat érintett, az tisztátalanná vált. Hát, hogy a kórokozókat meg ilyeneket hát nem lehetett emlegetni, és ha valaki tisztátalan, akkor menjen ki a táboron kívülre. És amikor megszűnik az, amitől tisztátalan lett, akkor mielőtt visszajön, mossa le magát, mossa meg a ruháját, szárítsa meg a tűző napon, ugye sterilizálja, mondanánk így, plusz 40 fokon. És mivel az egésznek vallásos motivációt kellett adni, mert egyébként senki nem vette volna komolyan, tehát be kellett tenni a szentségi körbe, hozzon egy áldozatot, menjen el a Szent Sátor bejáratához az udvarra, és akkor rendezve van minden. És Isten meg tudta óvni ezt a maroknyi népet pusztai körülmények között. Ma nagyon nehéz ezt háborús környezetben például megvalósítani a modern eszközökkel. Isten meg tudta ezt valósítani ilyen egyszerű törvényekkel. És egy ilyen motivációval, egy erkölcsi motivációt adott a higiéniai kérdéseknek. Lényeg az, hogy a közönséges, bár nem egy kívánatos állapot volt, egy visszafordítható tisztátalanság volt, hogy így mondjam, ezért van a fordításnál váltó fogalomként szerepel a tisztátalannal, át lehetett, vissza lehetett jönni bizonyos napi karantén után, és így tovább a következő körbe, ami a tiszta, ami az ember számára kívánatos volt, és ez következik. Erről beszélünk most, a harmadik körről, amit úgy nevezünk, hogy tiszta vagy táhor. Ez a kívánatos állapot kifejezője. Tiszta embernek minősült az a személy, aki engedelmeskedett, békességben volt Istennel, éppen a higiéniai törvényeket betartotta, rendben volt, a közösségben volt. Van egy másik kifejezés is a Bibliában, ami ezt az állapotot kifejezi, ez a sálom, hiszen többnyire ismerjük, ami a mai békesség, egészség, jólét, összhang a környezettel, tehát nagyjából így lehetne körülírni ezt a fogalmat. Ez volt a kívánatos állapot. És a negyedik, a tisztátalan, ami a permanens tisztátalanságot jelentette, tehát ahonnan nem volt visszaút, ugye tetszenek látni, hogy az egyik végpont, meg a másik végpont az ember számára érinthetetlen, tehát szentség az egyik oldalon, tisztátalanság a másik oldalon. Mi tartozott ide? Átkozottnak, vagy utálatosnak nevezi az ige, most ne tessenek meg botránkozni ezeken a szóhasználatokon, de valahogy nyomatékot kellett adni, hogy itt fontos dologról van szó. A tisztátalan állatok húsának fogyasztása okozta ezt a tisztátalanságot, amit visszafordíthatatlan állapotnak nevez a Biblia. És ebből nem lehetett visszakerülni a tiszta körbe. És a Mózes harmadik könyve 11. fejezetben felsorolja azokat az állatokat, amelyeknek a fogyasztása ilyen jellegű tisztátalanságot okozott. Nagyon-nagyon elgondolkoztat minket ez a filozófia. Ma azt mondanánk egyszerűen, hogy egészségtelen. Így mondanánk, hogy azt ne fogyasszuk el, mert egészségtelen, és nem is kellene túl sokat győzködnöm önöket, mert ilyen állatok tartoznak ide, hogy patkány, rágcsálókkal együtt élősködők, csúszómászok, ragadozó madarak, nagyon kevés olyan állat van ebben a felsorolásban, amit a magyar kultúrában fogyasztunk, tehát egyedül csak a sertés többnyire. Mindenki számára ma már ez egyértelmű dolog. Engem meglep az, hogy nem a ceremoniális törvények között szerepel, a közönséges körben szerepel, hanem itt szerepel. Mit akar ez mondani? Isten ezzel azt akarta mondani, hogy vannak olyan ártalmas dolgok, a testünkre olyan ártalmas dolgok, amik már olyan mértékben rombolják az ember fizikai egészségét, ami már egy erkölcsi kérdésnek számít. Tehát az, hogy valaki bizonyos higiéniai törvényeket áthág, azt lehet korrigálni, nem biztos, hogy maradandó nyomok maradnak, de ebben a kategóriában maradandó nyomokat lehet szerezni, és ha már maradandóan és szánszándékkal tönkretesszük a testünket, az már erkölcsi kérdés. Krisztus előtt 2000-3000 évvel vagyunk, de ha ma 21. században azt mondom, hogy marhavész például, vagy nem tudom, mondhatnék madárinfluenza, vagy sok mindent mondhatnék, akkor kezdjük érteni, hogy nem játék az, amiről itt beszél az ige. Mert bizony, persze fertőzött a talaj, a levegő, növények, minden, hivatkozhatunk erre, hogy amúgy is egy egészségtelen világban élünk, de bizonyos ételekkel és bizonyos húsféleségekkel olyan fertőzéseket szedhetünk össze, és ma már ezt tudjuk, ez már nem hitkérdés, nem bibliai kérdés, ami maradandó változást okoz, ha egyáltalán megmaradunk. Mert sok drámai eset van, hogy annyira maradandó a változás, hogy meg se marad az, aki ezekkel kapcsolatba kerül. Lehet, hogy mi mosolyogva olvasgatjuk ezeket a rendelkezéseket. De ha dekódoljuk ezt az üzenetet, akkor rá kell jönnünk arra, hogy amit Isten elmondott, az ma már a tudomány eszközeivel is alátámasztva nagyon, de nagyon megállja a helyét. Szó sincs arról, hogy ezek a kérdések a ceremoniális törvények közé tartoztak volna, amikor azt mondjuk, hogy jaj, hát Krisztusig tartottak, ott már rámutattak, előremutattak, benne beteljesedtek, semmiképpen. Az ember testét érintő kérdések, és az ember teste nem változott meg. Hát abban igen, hogy még gyengébbek vagyunk, mint 3500 évvel ezelőtt. De nem mondhatjuk azt, hogy jaj, ránk már nem vonatkozik, mi már mindent megehetünk. Egyáltalán nem. Ez az üzenete ennek a négy körnek. Menjünk tovább. A tudósok elismerték azt, hogy Mózes harmadik könyve a világ első higiéniai kódexe, ami máig érvényes szabályokat tartalmaz. Tehát ez a mai tudománynak a mai megállapítása. Tehát ma is érvényes, hogyha a mi nyelvünkre lefordítjuk, a mi kultúránkra lefordítjuk, akkor rájövünk arra, hogy ma is érvényes. Itt van például az egyiptomi orvoslás. Abban a korban, amikor Mózes leírta ezeket, a világnak az Amerikája Egyiptom volt. Kultúrában, civilizációban, tudományokban, orvoslásban, mindenben a világ vezető hatalma volt, tudományban, katonailag, minden szempontból. Amikor Mózes leírta Mózes harmadik könyvét, abban a korban, kicsivel előtte, pontosabban, amikor Mózes született, akkor állították össze az Ebers papiruszt. Krisztus előtt 1552-ben. Hát ez egy orvosi kézikönyv. 876 receptet tartalmaz ez a könyv. Több mint 500 féle alapanyagot használtak. Bár ismerték a ma is használatos gyógynövények egyharmadát, mégis nagyon érdekesek voltak ezek a hatóanyagok, és számomra ez külön érdekesség, az eredeti szakmám az a gyógyszerészet volt, és ezért nagyon nagy figyelemmel kísérem, ami ebben az első gyógyszerkönyvben megtalálható. Szeretnék néhány példát olvasni. Csak azért, hogy tessenek összehasonlítani, hogy a fejlett kultúra és tudomány abban az időben, amikor Mózes leírta, amit leírt, mivel foglalkozott. Néhány példa. Ha el akarod kerülni, hogy a hajad megőszüljön, engem ez nagyon érdekel, nem csak a nevem miatt, hanem amúgy is, hízd meg a fejedet egy fekete borjú olajban főtt vérével, vagy csörgő kígyó kövérével. Azóta is keresem ezt a gyógyszert, mindenütt. Van egy másik, szétnézek a teremben, lehet vannak érintettek, ha kihullik a haj, alkalmazzunk egy olyan ellenszert, amit 6 különböző állat, a ló, a nílusi víziló, a krokodilus, a macska, a kígyó és a kőszáli kecske kövéréből állítottak össze. hogy hatásosabb legyen, keverjük össze a masszát egy szamárfogával, és azután forraljuk fel mézbe. Izgalmas, nem? Egyiptomban készült. A tudomány fellegvára volt akkor. Vetessenek megnézni ezt az egyiptomi királynőt, aki egy hatásos hajápoló szerről kapott egy receptet. Azonos mennyiségben kellett összeállítani egy vadkutya lába sarkából, olajban főtt datolya virágból és egy szamár patájából. Ez a különleges keverék állítólag jótékony hatással volt a királyi hajak növesztésére. A mérges kígyó harapott meg valakit, az orvosok mágikus vizet adtak inni az áldozatnak. A szálka ment a valakinek a bőre alá, azt giliszta vérrel és szamártrágyával kezelték, és ha valaki nem maradt meg, akkor azt mondták, hát haragszanak rájuk az istenek. Persze azóta már tudjuk, hogy az isteneket úgy nevezték, hogy tetanusz baktériumok, akkor még nem tudták, hogy ez a nevük azoknak az isteneknek. Tudomány fellegvára. A gyógyszerek alapanyag általában a következő volt: gyíkokvére, sertésfogak, rothadt hús, bűzös zsiradék, sertések orváladéka, erjesztett tej, szamárpata, különböző állati zsiradékok, végül az ember, a szamár, macska, nyúl és a legyek ürüléke. A leghíresebb korabeli gyógyszerkönyvet hoztam el önöknek legillusztrisabb idézetekkel. Remélem vacsoráztak ma este. De ha nem, akkor semmi gond. Na most nézzük meg ezzel szemben, amit Mózes leírt, máig érvényes rendelkezések. Máig megkérdőjelezhetetlenek. Csak tessenek elgondolni, mert hogy Mózes Egyiptomban tanult, nem? Úgy olvassuk, hogy Egyiptom minden egyetemét kijárta, hát nyilván, hogy az orvosi egyetemet is, és biztos, hogy az Ebers papírus, ami az ő születésekor látott napvilágot, tankönyv volt Egyiptom orvosi egyetemén. Egészen biztos, hogy Mózes nem Egyiptomból plagizálta, és nem onnan másolta le, amit leírt. Miket írt? Először is tiltja tetoválást. Most ezt tudni kellett, hogy Egyiptomban ez mit jelentett. Hogyha a halotti kultusznak a része volt, tehát megforrósított vas eszközt, először bele vájták a tetem húsába, és azután a gyászoló ember magán ejtett sebet, de nem kell elmagyaráznom, hogy a kórokozóknak milyen útja volt a halott ember testéből az egészséges ember testére. Na most Isten azt mondja, ne vagdaljátok be a testeteket halottért, és ne végezzetek magatokon tetoválást. És hogyan indokolja meg? Mert a tetanusz baktériumok, mert a fertőzések, nem. Mert én vagyok az Úr. És ez elég volt. Akkor elég volt. Ma már nekünk nem elég, legalább 20 tudományos kutatás eredményét mellé kell tenni. Egyébként nem tudomány. Akkor elég volt. És ezen a nyelven mondta el. És megértették. Vallásos motivációval, erkölcsi motivációval minden érthetővé vált. Vagy ürülék eltávolítása. Gondoljuk csak el, hogy 2 milliónyi ember járványok nélkül élt sivatagi hőmérséklete. Az akkori higiénia ismeretek mellett. És sokan olvassák ezt a könyvet, és akkor nevetnek, aha, micsoda, nai, primitív dolgok, legyen a táboron kívül egy hely, ahová félremégy, legyen a felszerelésed között ásó is, hogy amikor kint leülsz, gödröt ásass vele, és betakarhast, ami elment tőled. Indoklás? Tessenek mondani? Mert én vagyok az Úr. Most lehet, hogy nagyon primitív és naív, de a 18. század fejlett Európájában még az utcára dobták az ürüléket. Ennyire fejlett a mi Európánk. És elviselhetetlen bűz volt, vérhas, kolera, tifusz járvány. Tehát még 300 évvel ezelőtt a járványok és a halál okok abban keresendők, hogy az emberek el sem olvasták, és azt mondták, Mózes harmadik, ó, az már régi, nem érdekes. Érvényes ez a törvény. Ma is. Azt mondják, ó, azok a mózesi törvények már nem érvényesek. Érvényes ez a törvény, amit itt megfogalmaztuk? Csak ma másként mondjuk el. Azt mondjuk, hogy vízöblítéses módszer. De ugyanaz a lényege? elkülöníteni az emberi ülléket, az emberi élettértől és az étkezést, és az ételektől. És pedig úgy, hogy a legyek ne férjenek hozzá. Ilyen egyszerű. Ma is ezt tesszük. Egy és ugyanaz. Minden, ami ott le van írva, az minden érvényes. Semmire nem mondhatjuk azt, hogy ez már kiment divatból. Csak az alapelvét nézzük. Vagy karantén. Középkori Európában leprajárvány, úgynevezett fekete halál, több száz éven át milliók életét oltották ki. Azt mondták az orvosok, hogy a bors fűszeres életek fokhagyma miatt van. Egészen addig tartott a leprajárvány, amíg egy szerzetes el nem olvasta Mózes harmadik könyvéből a karantént. És megszűnt a leprajárvány Európában. Érvényes, amit leír Mózes erről? Érvényes. Milyen nevetséges olvasni, hogyha valaki valamilyen folt valahol megjelent, akkor ki kellett közösíteni a táborból addig, amíg kiderül, hogy terjed vagy nem terjed. Mi lenne ma, ha így alkalmaznánk, mondanánk. Hát ma sem tudunk mást tenni, ma sem tesznek mást, mikor jön az atipusos tüdőgyulladás, hogy rendőri erő bevetésével megpróbálják érvényesíteni a karantént, nem, és akárhogy nevettünk, nem nevettünk, de az elmúlt évben lázmérőkkel várták a turistákat. Nem, és akinek láza volt, nem engedték be az országba, vagy karanténba tették, elkülönítették. Bárhogy is nevetünk Mózes harmadik könyvén, de ugyanúgy érvényes. Lehet, hogy másként mondjuk, szebben mondjuk, tudományosabban mondjuk. De a lényege ugyanaz ma is. Szexuális úton terjedő betegségek. Aktuális. Mai kérdés. Ne paráználkodj. Házasságon kívüli szexuális kapcsolatot, ugye ami a szent körbe tartozott, halálbüntetéssel sújtották. Nagyon egyértelmű volt. Nem volt semmi magyarázkodás. Persze lehet, hogy a mai mércével ez túl szigorúnak tűnik, hogy ezért halálbüntetés, de így lehetett megvédeni egy nemzetet a pusztulástól. Isten néha azért érvényesíti egy kicsit nagyobb szigorral, mint amit mi úgymond európai mércével humánusnak tekintünk egy-egy ember életében, hogy egy népet meg tudjon menteni. Egy maroknyi népet, egy olyan tengerben, népek tengerében, ahol teljesen más szabályok szerint éltek. Más törvények szerint, más kultúra szerint, és ahol a járványok pusztítottak. Egyébként Mózes 4. könyvében tetszenek olvasni, hogy amikor a moabitáknak nem sikerült erővel eltéríteni Izrael népét, vagy legyőzni, vagy megátkoztatni Bálámmal, akkor Bálák kitalált valami mást, és oda telepített egy fél tábornyi prostituáltat Izrael sátor táborának a közelségébe. És hát a nép ezen belelkesült, és hát megtörténtek az átjárások, és az új szövetség is kitér erre, erre az esetre, hogy egy nap több tízezer ember halt meg. Miért? Mondhatja, hogy jaj, Isten büntetése. Dehogy. Szexuális úton terjedő beteg. Fogalmunk sincs, hogy mi volt az, de bármi is lehetett, tudjuk, hogy ennek volt a következménye. Érvényes dolgok ezek az AIDS világában? Én azt hiszem, hogy nagyon, de nagyon kemény. Nem hiszem, hogy az óvszer, meg egyéb dolgok adják az igazi megoldást. Ezek az erkölcsi törvények. Ezek hoznák meg a mai világnak is a megoldást. Egyiptomban például a prostitúció teljesen elfogadott volt, tehát ennek hátterén nagyon kemény törvénynek tűnhetett. Körülmetélés, ugye ezt egyáltalán nem divat ma használni, de nagyon érdekes, hogy a kutatók rájöttek, hogy a férfiak, körülmetélt férfiakkal élő hölgyek kisebb valószínűséggel betegszenek meg még nyakrákban. Érdekes dolog. De sokkal érdekesebb az, amit még szeretnék mutatni, hogy a csecsemőket 8 napos korukban kellett körülmetélni. Azért tudjuk, hogy a csecsemők elég vérzékenyek a másodiktól a 7. napig, a bőrrendszer nem termel elegendő mennyiségű K-vitamint, és a protrombin, egy másik véralvadás elősegítő anyag, mindössze a 30%-a van a vérben, mint amennyinek lenni kell normálisan. De a 8. nap a protrombin koncentrációja meghaladja a 100%-ot. Tehát a 8. nap a legmagasabb a vérben a protrombin koncentráció. Tehát a leggyorsabban alvó vére a 8 napos csecsemőnek van. Most ez a kérdésem ezek után, hogy honnan tudta Mózes ezt ilyen pontosan? Olyan milyen mikroszkóppal kutatta ki? Vagy pedig ki az, aki Mózes modern és tudományos rendelkezései mögött áll? Költői kérdés. Valaki olyan, aki ismeri az embert, aki ismeri a kórokozókat is, és még akkor is meg tudta óvni az embereket, és kommunikálni tudta, amikor nem mondhatta el a dolgokat a maguk nevén. Hát ezért olyan csodálatos Mózes 3. könyve. Hogy azon a nyelven elmondja a 21. századnak a modern higiéniai követelményeit. Hát ez nem egy csoda, tessenek még egy ilyen könyvet világon keresni. A korabeli egyiptomi nevetünk, haotázva nevetünk, a végigolvasunk. Itt van egy olyan könyv, ami hiába, hogy több ezer éves, mai, modern és aktuális. Még akkor is, ha a nyelvezete nincs az ínyünkre. Személyes igény, a kézmosás, erről most nem beszélek, Semmelweis Ignácnak a történetét teszelek is, 1840, csak azért, mert ilyen bogara volt, hogy kezet kell mosni, tehát valaki a hullát fölboncolja, azután ne menjen a nőgyógyászati osztályra, és ne vizsgálja meg a gyermekágyas anyukákat a hullás kezével. Azt próbáltam mondani, hogy biztos van valami összefüggés a nagy elhalálozások száma és a mosatlan kéz között. És emiatt az őrületbe kergették. Szabály szerint Magyarországon, ugye, mikor hazajött, ugyanezt tettük mi is vele. Halála után elneveztük az egyetemet Semmelweisnek, de őt ez már nem vigasztalja valószínűleg. Csak azért, mert 101 évvel ezelőtt valaki azt mondta, emberek, kezet kell mosni. Nem 3000 évvel ezelőtt? 1840-es években valaki azt merte mondani, amit Mózes mondott 3,5 ezer évvel ezelőtt, hogy kezet kell mosni. Mózes törvényei érvényesek. Mózes törvényei máig élnek. Ne nevessünk rajta, ne mosolyogjuk meg, hanem próbáljuk dekódolni, és próbáljuk megkeresni azt, hogy mi a mai értelme. Nagy kísértés számomra ez a téma, de a könyv kötelez, tovább kell lépni. A 2. kulcs az áldozatok kérdése. Az ókori világban hangzanak el ezek a törvények. Hogyan élt az akkori világ? Először is több Isten hit rendszerében, aminek a középpontjában az áldozatok álltak. Milyen céllal áldozott az ókori világ? Hát, hogy kiengesztelje az Istennek haragját, hogy a csapásokat és a katasztrófákat megúszza. Na és mit áldoztak föl? Hát a körülöttük lévő népek milyen áldozatokat hoztak? Tessék? Hogy? Állat, kevesebb mérték, kisebb mértékben állat, de ha nőtt a baj, embert, csecsemőket, nőket és férfiakat. Ha Petrával kapcsolatos, úgy tudom, hogy volt itt egy régészeti előadás is, és tudom, hogyha önök közül voltak néhányan azon is, hogyha Petránál szó volt erről, nagyon világos bizonyítékokat találtak Mezopotámia, sok más helyen, hogy ember áldozatokat hoztak. Sokszor tömegesen embereket végeztek ki azért, hogy kiengeszteljék az isteneket. Na most Isten egy ilyen világban, ahol minden az áldozatok körül forgott, Ez volt a közös vallásos nyelv. Isten nem hoz egy új rendszert, ugyanezt a nyelvet beszéli, ugyanezen keresztül akarja elmondani a legfontosabb értékeket, ami a vallásos életet jelenti, csak nagyon szigorú és nagyon komoly szabályokat hoz. Embert soha, gyereket soha, embert soha, csak állatokat. És ez úgy különbözött, bár ez is áldozat volt, és az is áldozat volt, mint amilyen távol van Makó Jeruzsálemtől. Mert ugye egy bárányt megölni, az egy dolog, és szóval amikor erről beszélek, akkor legutóbb egy ilyen állatbarát, keleti gondolkozású ember jött oda, és azt mondja, hogy a gyomrom felfordul Mózes harmadik könyvétől. Annyi vér! De kérdezem én, hogyha nem a 21. század nyelvével olvassuk, hanem annak a kultúrának a nyelvével, mitől fordul jobban fel a gyomrunk? A báránynak a vérétől, vagy a néhány napos csecsemőnek a vérétől, amit odavágtak a sziklához? Hogy szétlocsant a fej az egész teste, hogy az Istenek haragját kiengeszteljék. Ehhez képest mondta Isten, hogy igen, áldozat, igen, vér, de nem az emberi. Ez volt az egyik. A másik kulcs. Azért valamit Isten el akart mondani azzal, hogy az áldozatok nyelvével kommunikált az embernek. Mit akart elmondani? Az Édenkertben már azt mondta, hogy amelyik napon eszel a tiltott fáról meghalsz. Teljesedett vagy nem? Tessék? Hogyan? Miért meghalt az ember? Nem aznap, tehát mégiscsak félig hazugság. Mert azt mondta, hogy aznap meghalsz. Meghalt aznap, vagy nem halt meg? De meghalt aznap, vagy nem halt meg? Tessék? Nem halt meg. Akkor Isten nem mondott igazat. Nem mondott igazat. Nem halt meg. Vagy mégis? Istennek van egy erkölcsi rendje. És ez így hangzik, hogy a bűn következménye, zsoldja, fizetsége, az a halál. Az ember elkövette a bűnt, és azután jött a végzet. Isten igazsága és a törvénye ezt megkövetelte. Csak hogy ez a halált okozó eszköz, vagy fogalmam sincs, hogy hogy történt, nem az emberre csapott le, hanem egy helyettesre, egy bárányra. Ott azon a napon, amikor az ember vétkezett, igenis meghalt valaki, de nem az ember, hanem aki az ember helyébe lépett, egy bárány. Így kaphattak bőrruhát. Úgy olvassuk a Bibliába, hogy Isten felöltöztette őket bőrruhába. Hát honnan a bőr? Úgyhogy meghalt egy állat. Tehát Isten komolyan vette, amit mondott. Csak hogy annyira szerette az embert, hogy nem ő halt meg, hanem ő helyette egy helyettes. És ezzel már az első áldozattal Isten meg akarta tanítani az embert arra, hogy majd jön valaki, aki az egész emberiség helyébe lép. És amit az egész emberiségnek kellene elszenvednie, azt majd magára veszi. De egészen addig megmarad az áldozatnak a rendszere. Két ok miatt. Hogy az ember soha ne felejtsen el két dolgot. Az egyik, hogy a bűn nem játék. A bűnnek a vége a halál. Vagy előbb, vagy utóbb. De hogy a bűn tönkretesz. Nem azért, mert a bűn miatt Isten megbüntet, hanem mert a bűn benne van a méreg. A bűn az, amely kifizeti a bért. A bűn az, ami belülről, kívülről, minden szempontból az embert elidegeníti egymástól, Istentől, és végül tönkretesz. És amikor egy ember vétkezett, és egy ártatlan báránynak a halálát végignézte, nem csak végignézte, maga a bűnös vágta el a bárány nyakát, és lehet, hogy a gyerekek kedvenc bárányát vitte el, és ott nézte, hogy ez a bárány semmit nem tehet azért, hogy ő most vétkezett, és teljesen ártatlanul meghal. És mindig emiatt emlékeznie kellett, hogy a bűn nem játék. A bűn miatt valakinek mindig meg kell halni. És a következő, hogy a megbocsátás viszont nagyon sokba kerül. Egy életbe, Isten fiának az életébe, amit a bárányok jelképeztek egészen addig, amíg Isten fia nem jött el ebbe a világba. Nos, milyen áldozatokat mutat be ez a könyv? Ugye ott van az udvar, a Szent Sátor udvara, ott volt egy oltár, ami minden nap áldozatokat hoztak. Milyen áldozatokat? Hát először is egészen égő áldozat, nek ez volt a jellegzetessége, hogy teljes mértékben elégették, és az volt az értelme, hogy teljesen átadom magam Istennek fenntartások nélkül. Azután ételáldozat. A megművelt föld terméséből annak az elismerése, hogy minden Istentől van. Mindig az égő áldozat után hozták. Következő a hála áldozat, mivel azt fejezték ki, vagy a béke áldozat, az Istennel való megbékélés után egy ünnepség következik, egy öröm következik, ezt békeáldozatnak is nevezték. Azután volt a bűnért való áldozat, a tudatlanságból elkövetett bűnökért hozták, illetve volt a vétekért áldozat, vétekért való áldozat, a tévedésből vagy mulasztásból elkövetett bűnök miatt hozták, amint tetszenek látni, a tudatosan, szándékosan előre kitervelt vétkekért nem volt áldozat. Azért halál járt. Tehát vagy a tudatlanság miatt, vagy a mulasztásból elkövetett bűnök miatt hoztak áldozatot, amivel rendezték a kapcsolatot. Nagyon érdekes, hogy az Új Szövetségben van egy másik értelme az áldozatnak, Róma 12.1.2-ben azt mondja, hogy az áldozat az nem más, mint a testünknek az őrzése. Az áldozat mindig épnek kellett lennie, és azt mondja itt Pál apostol, hogy ugyanúgy vigyázzunk a testünkre, mint egy áldozatra. Vagyis őrizzük meg épen, mert ez a mai ember áldozata. Mert nem a saját maga tulajdona. Áron vétettetek meg, nem a magatoké vagytok. Amikor az egészségünkre vigyázunk, akkor tulajdonképpen úgy vigyázzunk a testünkre, mint egy áldozatra. Marad az utolsó kulcs, az ünnepek. Az ünnepekről hadd kezdjem a tanulsággal. Istennek az az üzenete az ünnepekkel, hogy a megváltás, a szabadítás nem más, mint Isten nyugalmának az elfogadása. Engedni és megünnepelni azt, hogy Isten befejezze a munkát bennünk és helyettünk. Nagyon érdekes, hogy az Édenkertben melyik volt az ember teljes első egész napja? Munkanap, vagy pihenőnap? Tessék? Hatodik nap Isten megteremtette, és az első egész nap az a nyugalomnap volt. Nem érdekes? Nem munkával kezdte, hanem nyugalommal, pihenéssel kezdte. És ezért arra tanít Isten, hogyha valami nagy dolgot akarunk elérni az életben, azt kezdjük mindig az ünnepléssel. A befejezés megünneplésével, mielőtt elkezdtük volna. Mit jelent ez? Hogy Istenre hagyjuk a dolgainkat, benne bízunk. A mai világnak meg kellene érteni, amit Isten az ünnepekről tanít. Mi nem tudunk ünnepelni. Ha van egy szabad napunk, azt arra használjuk, hogy keményen a magunk munkáját, dolgait végezzük el, és nem tudunk ünnepelni. Most ezek a törvények, ezek az ünnepek megtanítanak arra, hogy ne felejtsünk el emlékezni a dolgokra. Három ünnepkör. Az első ünnepkör a Páska köré csoportosult. Ez volt mai nevén húsvét, amikor az Egyiptomból való szabadulást ünnepelték. Mi a jelentése? Az, hogy Jézus minket is kivitt a bűnnek az Egyiptomából, azokból a szokásokból, és akik elszakadtak a bűntől, akik engedték, hogy Isten ezt megtegye, azok számára a kovásztalan kenyerek ünnepe azt jelentette, hogy a kovász az a bűn, távol tartani magunkat a bűntől, egy más életet elkezdeni. Az első zsenge, az első kéve, mielőtt az aratást elkezdték, Ez pedig az új szövetségben a feltámadásnak a jelképe. A második ünnepkör a pünköst köré csoportosult, az 50. nap a páskától. Ez volt az aratás ünnepe. Az aratás jelentése az új szövetségben, amikor emberek megtérnek, engednek Isten vezetésének, hogy a pünkösti események, amikor sokan megtértek Péter prédikálása során, az volt a pünköstnek az ünnepén, ez akkor teljesedett. Harmadik ünnepkör pedig az engesztelés napja köré csoportosult, illetve ami a sátoros ünneppel szárult, amikor a pusztai vándorlásra emlékeztek, egy héten át lombsátorokban laktak, és élvezték Isten szabadítását, különösen ugye a nagy engesztelési nap után, ami az ítélethirdetést jelentette, vagy az ítélet alóli felszabadulást jelentette, ezután egy felszabadult, egy hetes ünnep a közösséggel. Hát azért jó dolguk volt, és jól csinálták. És három nagy alkalom volt, amikor különösen a férfiak egész Palesztina területéről Jeruzsálembe fölzarándokoltak. Háromszor, három nagy ünnepkört egy évben közösen töltöttek el. A három kulcs és a három üzenet összefoglalva még egyszer. Az első, Isten védelme van azon az emberen, aki szent, aki félreteszi azt, ami az isteni, és betartja a határokat. A második kulcs, Isten áldásaira az ember legbölcsebb válasza az átadás, ami régi nyelven az áldozat. Amikor önmagunkat adjuk, feláldozzuk, valójában nem veszítünk azzal, hanem megnyitjuk Isten áldásai előtt a mi életünket. És a harmadik, az életnek akkor tudunk a legjobban örülni, ha megállunk időről időre, és emlékezünk Isten áldásaira. Ez Mózes harmadik könyvének mai, modern üzenete. Ki fogja még elolvasni Mózes harmadik könyvét ezután? Csak azért, hogy ma este nyugodtan tudjak aludni. Köszönöm szépen a figyelmet!